Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, és azokat is, akik az online térben követik, nézik ezt az előadást. Ma még mindig az apostolok cselekedeteiről írott bibliai iratnak azzal a szakaszával foglalkozunk, ahol Péter apostolnak a munkásságáról olvashatunk. A mai témánk a 12. fejezet. Olvasom is a 12. fejezetből az első három verset. Abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. És látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, feltette magában, hogy elfogadja Pétert is. Ki ez a Heródes király, akiről ott szó van? Hát arra rögtön rájövünk, hogy nem a nagy Heródes, ugye, aki a betlehemi gyermekgyilkosságot rendeztette, mert ő nem sokkal ezután meg is halt. Az utódai azonban még hosszú ideig uralkodtak a rómaiak alattvalóiként és megbízásából Palesztina hol kisebb, hol nagyobb területe felett. Ez egy nagyon kiterjedt család volt. Akiről is szó van, első Heródes Agrippa. Majd még egyszer találkozunk egy Agrippa királlyal, majd az apostolok cselekedetei vége felé, a 26. fejezetnél, ő majd a második Heródes Agrippa lesz, ő is a Heródes család tagja. Első Heródes Agrippa Nagy Sándornak az unokája volt. Nagyon viharos életet élt, Rómában nevelkedett, aztán fiatal korában ott nagyon léha életet élt, rengeteg adósságot csinált, a hitelezői elől visszamenekült Palesztinába. A testvére volt az a Heródiás, akivel Keresztelő János történetében találkozunk, és hát Heródiás közben járt Heródes Antipásznál, ugye, aki Keresztelő János kivégeztette, és akivel ők ugye összeházasodtak. Közben járt, és hát akkor Heródes Agrippa, ugye a nagy Heródes unokája, hát nem egy nagyon előkelő pozíciót kapott, Tibériásban piacfelügyelő lett. Hát ez nem elégítette ki őt, és hamarosan megint Itáliában termett, és Itáliában aztán nagyon ügyesen helyezkedett, összebarátkozott Kaligulával, aki később császár lett. Itt is valami ügyetlensége miatt egy időre börtönbe is került, de Tibériás császár halála után Kaligula kiszabadította őt a börtönből, és hát mint barátjának, aztán ügyeskedett, gondoskodott róla, hogy megkapja először Fülöpnek, ugye Heródes egyik fiának, Fülöpnek a területét, aki közben meghalt, aztán Heródes Antipászét, akit ugye számüzetésbe küldtek a rómaiak, végül még Júdeát és Samáriát is. Úgyhogy ez az első Heródes Agrippa királyi címmel egy ideig a nagy Heródes egész területén uralkodott, de csak rövid ideig. Időszámításunk után 37-től 44-ig uralkodott, és ez időben is eligazít bennünket, mert ez a történet, amit itt a 12. fejezet révén megismerünk, ez röviddel Heródes Agrippa halála előtt történt, tehát itt járunk, ugye 44-ben halt meg Heródes Agrippa, éppen a haláláról is szó lesz még ebben a fejezetben, tehát ebben az időben vagyunk. És azt olvastuk itt, hogy elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül, és ennek során megölette Jakabot, János testvérét fegyverrel. Ugye itt látunk egy törvényszerűséget, amit korábban is említettünk, hogy a Szentlélek kiárasztása utáni időben ilyen hullámzóak voltak az üldözések. Föllobbant az üldözés, aztán lecsendesedett, aztán megint fellobbant, megint lecsendesedett. Ugye mindjárt a pünkösdi esemény után, akkor kétszer is börtönbe vetettek apostolokat, ugye a Sanhedrin. Először még ők maguk engedték szabadon őket, másodszor már megverették őket, de aztán Gamálielnek a tanácsa a főtanácsban, ha emlékszünk rá, a Sanhedrinben leállította ezt az üldözési hullámot. Utána, legközelebb István mártér halála után terjedt ki megint az üldözés, elsősorban ugye Saulus a Pál apostol tevékenysége révén, ugye akkor még csak Saulus volt, az ő megtérése után viszont megint lecsendesedett minden. A múlt alkalommal idéztük, de most hadd olvassam újra a 9. fejezetből a 31. verset, miután Pál is már egyszer járt Jeruzsálem, akkor megint felkavarodott a hangulat, de utána ő elvonult innét, visszavonult Tarzusba a születési helyére, és ebben az időben, így olvassuk a 31. versben, a gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békességük volt, épülven és járva az Úrnak félelmében, és a Szentlélek vigasztalásában is sokasodtak. Ugye ez egy ilyen nagyon pozitív kis időszak volt, és most első Heródes Agrippa újra elindít egy üldözési hullámot. Ugye Jakab a második vértanú, akit név szerint is ismerünk, ugye közben voltak mások is, mert ugye Pál maga mondta, hogy ő többeknek a halálához szavazatával hozzájárult, de ő a második, akit név szerint is ismerünk, az apostolok közül pedig az első, aki mártír halált halt. Az evangéliumokban többször olvasunk róla, ugye Jánosnak a testvére volt, ővelük mindig együtt találkozunk, és érdekes, hogy Jézus valamiképpen előre jelezte az isteni előre ismerésnek a bizonysága, hogy mikor még Jézus életében az édesanyjuk, aki szintén Jézus tanítványa volt, ugye mindig úgy emlegedi őket a Biblia, hogy a Zebedeus fiai, oda ment Jézushoz, és azzal a kéréssel állt elő, hogy az ő két fia, Jakab és János, az Isten országában hagyd legyenek Jézus jobb és bal keze felől. Ez egy ilyen anyai büszkeség és elfogultság volt. Jézus nem ítélte meg olyan szigorúan, de azért azt mondta, hogy azt, hogy az Isten országában ki lesz és hol lesz, azt nem az én dolgom megmondani, hanem az én mennyei atyám mondja meg. A két testvérhez pedig, akik hát nem tiltakoztak ez ellen, hogy így mondjam, őnek is se volt még világos fogalmuk arról, hogy Jézus semmiképpen nem akar földi királyságot fölállítani, és még nem értették azt, hogy Jézusnál nincsen nagyobb, kisebb, nem egész más elven működik az Isten országa a szolgálat elvén. És akkor megkérdezte tőlük, hogy hát ti megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem. Persze Jézus a tűzkeresztsége, a megpróbáltatás, a szenvedés keresztségére utalt, és megkérdezte, ők biztosan mondták, hogy igen, mondta is, megihatjátok azt a poharat, amelyet meg én megiszom. Erre is azt mondták, hogy meg, de nem tudták, hogy mit beszélnek. De Jézus ezzel azért utalt arra, hogy Krisztus előttük járt a megpróbáltatásban, a szenvedésben, és nekik is lesz részük ebben. Beteljesedik, amit mondtak, hogy ők is isznak abból a pohárból. Ugye János nem mártír halált halt, ő a legtovább élt a tanítványok közül, de rengeteg nehézségen, üldöztetésen ment át, ugye Pátmos szigetére, mindnyájunknak eszünkbe is, oda is számüzetésbe küldték, és látta már a gyülekezet hanyatlását is az apostolik kornak a fénykorához képest, és azt hiszem ez volt neki a legnagyobb szenvedés, hogy látta, hogy az első szeretet tünedezik a gyülekezetből. Nos, tehát visszatérve Jakabhoz, őről a nagyon keveset tudunk, hogy Jézus 31-ben halt meg, és nem tudjuk, hogy Jakab 44-ben, vagy valamivel előtte történt, hogy Heródes Agrippa kivégeztette, de minden esetre rövid volt a munkássága apostolként. Egyben azonban biztosak lehetünk abban, hogy ő biztosan félelem nélkül, és a feltámadásba vetett abszolút hittel halt meg, Olyan lehetett az ő mártír halála is, mint Istváné, aki nem a borzalmakat nézte, egészen mással volt elfoglalva. Ezt miért mondhatjuk ilyen biztosra? Ugye ez is milyen érdekes gondoskodása volt Istennek, hogy három tanítványt vitt magával a megdicsőülés hegyére, ahol elváltozott tanítványai előtt, és isteni dicsőségben jelent meg, és megjelent neki a mennyből Mózes és Illés, és ez nagyon mély nyomot hagyott a tanítványokban. És ez a három tanítvány volt Jakab, János és Péter. A három közül kettő mártír halált halt, János pedig a legtovább viselte a küzdelmet az Isten ügyért, és ő is sokféle üldöztetésen, háborgatáson ment át. Tehát Isten előre tudta és előre készítette fel ezeket a tanítványokat. És ugye, ha valaki látta Jézust isteni dicsőségében, és mellette Mózest és Illést, és hallotta, hogy egymással beszélnek, aki aztán utána ott volt, ugyanez a három tanítványt vitte magával Jézus a Gecsemáné kertben folytatott küzdelméhez. Aki látta ott, hogy Jézus mit vállalt, hogy pusztán a helyettes áldozat vállalását önmagával, micsoda haláltusát folytatotta a Gecsemáné kertben, és aki aztán Jézus feltámadásának is tanúja volt, ez az apostol erre is felkészült volt, és egész biztos, hogy nem törte meg. Újra idézném azt az ígét, amit korábban is olvastunk István halálával kapcsolatban. Péter első levele, 4. fejezetének a 14. versében. Ugye ezeket a mártír halálokat Isten megengedte, és ezek óriási bizonyságok az ellenségnek a vádolásával szemben, aki azt állítja, hogy legfeljebb önérdekből istenfélők egyes emberek, az nem létezik, hogy magáért, a jóért, Isten igazságáért. Ezek az emberek hatalmas erkölcsi győzelmet jelentettek, az ős ellenség fejedelemsége is az eljövendő Isten országa között folyó erkölcsi küzdelemben, mert nyilvánvalóvá tették, hogy az életük árán sem hajlandóak Krisztust, az evangéliumot megtagadni, és nem a világban látják a boldogulásokat, és nem ehhez ragaszkodnak, hanem teljes szívükkel az eljövendő Isten országára készülnek. Péter első levele, 3. fejezetének a 14. verse a következőképpen hangzik, tehát Péter első levele 3. fejezetéből idézem a 14. verset, amely így hangzik. Ezt írja. Bocsánat, nem 3., hanem 4. fejezet 14. verséből idézem. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Ugye milyen érdekes, hogy boldogsággal összekapcsolni a Krisztussal való szenvedést, de ez valóság volt, a történelem tanúsítja, a sok-sok mártírnak a lelki magatartása mind erről tanúskodott, és ugye ezt emeltük ki, mikor már idéztük ezt az ígét korábban is, hogy Isten nem hagyja őket magukra, hanem azt mondja, megnyugszik rajtuk Istennek lelke. Tehát valami különleges belső lelki erőt, vigasztalást, ígéretet kapnak, és az eljövendő örök életre, a feltámadás bizonyosságára tekintenek, és bátran és félelem nélkül vállalják a mártír halált. Idézhetném még Jelenések könyve 14. fejezetének a 13. versét is, ahol ugyancsak boldogságról beszél azok esetében, akik az Úrban halnak meg, akik a Krisztusba vetett teljes hitben halnak meg. Azt írja, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. Nem történik más, mint hogy megnyugszanak fáradtságukból. A cselekedeteik pedig követik őket, és a felmentő végzést, az örök élet jogát pedig megkapják Istennél a végítéletben. Azt olvastuk, hogy mikor Heródes látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, hogy Jakabot kivégeztette, hogy ilyen energikusan lép fel ez a zsidóságon belül ezen az új úgymond szekta ellen, a Krisztus követők ellen, akkor elfogadta Pétert is. Itt megjegyezhetjük, hogy miért akart Heródes érdemeket szerezni a zsidóknál. Ugye a zsidók itt nem az egész népet jelenti, hanem döntően a vallási vezetőséget, aki egyben a Sanhedrint is jelentette. És miért akartak hegyeiket megnyerni? Hát ugye Heródes, az apja Antipater és Heródes, ők edomiták voltak. Az edomiták azok mindig ellenséges viszonyban voltak az izraelitákkal, tehát nem izraeliták voltak, és mint idegeneket, akik elnyomóként a fejükre ültek, a zsidók nem szerették őket, és azon kívül hát ott volt az abszolút nem vallásos életvitele első Heródes Agrippának, ezért mikor aztán megkapta a királyságot az egész Nagy Heródes területe felett, ő igyekezett úgy mutatkozni, mint aki a zsidó vallásnak a védelmezője és az előírásait megtartja. Olvassuk egy kicsit tovább, így olvastuk itt a 12. fejezetben. A harmadik versnek a végén megjegyzi, voltak pedig a kovásztalan kenyerek napjai. És utána a következő versben így olvassuk, hogy Pétert el is fogatván tömlöcbe vetette, átadván 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép alá elé vezetetni. Hát ugye húsvét akkor még nem létezett, Páska ünnep után. Na most ugye ez így volt, hogy a zsidók ünnepi rendjében, hogy tavasszal, Niszán 14-én volt a Páska vacsora napja, és utána 7 nap következett rögtön az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe. De mivel ez a két ünnep szorosan összekapcsolódott, összefoglaló névvel Páskának mondták mind a kettőt. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy a kovásztalan kenyerek 7 napján belül mikor fogadta el Pétert, de az valószínű, ugye, hogy néhány napot ő a börtönben töltött, és mielőtt megtörténik az az esemény, amiről itt olvasunk majd a 12. fejezetben. És amikor azt olvastuk, hogy a Páska ünnep után akarta őt a nép elé vezetetni, ugye itt is alkalmazkodott a zsidók szokásához, hogy ünnep idején semmiféle ítélkezése, kivégzés nem lehetett. De amikor azt mondja, hogy a nép elé vezetetni, ebből azt tűnik ki, hogy nyilvános elítéltetést és kivégzést akart produkálni Péterrel. Hát ugye Péter munkásságát láttuk a múlt alkalommal, ugye láttuk, hogy Joppéban, Liddában, Cézáriában, és hogy végig látogatta mindenütt a gyülekezeteket, tehát ő egy kiemelkedő vezetőnek számított a keresztények között, és hát úgy gondolta, ahol Heródes Agrippa, hogy nagy példát statuál ezzel, ha őt nyilvánosság előtt kivégezteti. Nagyon szigorú őrizetet rendeltek el, ez a 4-4-es katonai szakasz mindig bizonyára váltásban őrizte, tehát egyszerre mindig 4 katona éjjel-nappal. És hogy ezt miért volt ilyen szigorú az őrizet, lehet, hogy emlékeztek, vagy emlékeztették első Heródes Agrippát, a Sanhedrin tagjai arra, hogy mikor másodszor börtönözték be pünkösd napi esemény után az apostolokat, akkor egyszer csak nem találták őket reggel, mert Isten angyala kinyitotta a börtön ajtaját, és azt mondta, menjetek a templomba, hirdessétek az élet minden beszédét, és nagy zavart okoztak ezzel. És lehet, hogy ugye emlékeztették a Sanhedrin tagjai erre első Heródes Agrippát, és nagyon szigorú őrizetet rendeltek el. És azután olvassuk az 5. verstől tovább. Péter azért őriztetett a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörgött Istennek, ő érette. Mikor pedig Heródes őt elő akarta vezettetni, azon az éjszakán aludt Péter 2 vitéz között, megkötözve 2 lánccal, és őrök őrizték az ajtó előtt a tömlöcöt. Hát elképzelhetjük, hogy a gyülekezet szüntelen imádkozott érte, hiszen Jakab kivégzése után semmi másra nem lehetett számítani, mint hogy Péter is hasonlóan fogja végezni, és ahogy Jézus adta a Kéfás kőszikla nevet Péternek, ő tényleg oszloppá lett a gyülekezetben a megtagadás után, amiben beleesett, és amit mélységesen megbánt, és Krisztus visszaiktette az apostolok közé. Tehát a gyülekezetnek ez óriási tragédiát jelentett volna, és azt se lehetett tudni, hogy ez az üldözési hullám aztán hogy megy tovább, és meddig fajul. És a 6. versben azt olvassuk, hogy azon az éjszakán, mielőtt Heródes őt a nép elé akarta vezetetni, biztos tudott erről Péter, hogy ugye egyszer már kétszer volt már börtönben, ugye ahogy emlegettük is, és a második esetben Isten angyala nyitotta ki a börtön ajtaját, de most Jakab kivégzése után ő is csak mártír halálra számíthatott. És gondolom, hogy feltűnő nekünk, hogy aludt, és ezek szerint két katonához volt láncolva, mert ugye egyszerre 4 katona vigyázott rá, jobbról, balról, ami hát abszolút biztosíték, és még a tömlöcöt is, az ajtó előtt is őrök őrizték, tehát egy szökés vagy szabadulás emberileg teljesen lehetetlennek látszott. És olvassuk akkor a 7. verstől tovább. És ímé az Úrnak angyala eljött, és világosság fény lett a tömlöcben. És meglökve Péter oldalát, felköltötte őt mondván, kelj föl hamar, és leestek a láncok kezeiről. És mondta néki az angyal, övezd fel magadat, köst fel saruidat, és úgy cselekedett. És mondta néki, vedd rád a felső ruhádat, és kövess engem. És kimenvén követte őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Mikor azért átmentek az első őrsön és a másodikon, és jutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz, amely magától megnyílt előttük, és kimenve az utcán előre mentek, és azonnal eltávozott az angyal őtőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. Ugye az utóbbi megjegyzés, hogy a zsidók népének egész várakozásától, hát nyilván nagy várakozás előzte meg ezt az eseményt, ezt Péter is kétségtelen tudta, és ez egy eltervezett dolog volt. És ugye itt még feltűnőbb a 7. versnél, hogy Péter milyen mélyen aludt, mert azt olvassuk, hogy ahogy az angyal megjelent, világosság fény lett a tömlözben, de erre Péter nem ébredt föl, hanem az angyalnak meg kellett lökni az oldalát és szólítani, hogy Péter, kelj fel hamar. És ugye az embert elgondolkoztatja, hogy valaki tudja, hogy mi vár rá másnap, és ilyen nyugodtan alszik. Erről az embernek eszéből jut a 3. Zsoltárnak egy részlete, ezt szeretném felidézni. Ez Dávidnak a Zsoltára, és ugye valószínű, hogy többeknek ismerős, hogy a saját fia Absalom fellázadt ellene, menekülnie kellett a fővárosából, és az ország nagyobbik részét maga mellé állította Absalom, és óriási hadsereget szervezett, és fölsorakoznak a csatamezőn, és mégis Dávid ezt írja. Így olvasom a 3. Zsoltárból, olvasom a 6. verstől. Ezt írja Dávid, én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem! Hát ez az abszolút bizalomnak a jele, ugye? Ez a békesség és nyugalom. Ő Istenre bízza magát, és ilyen mélyen alszik. De mielőtt tovább lépnénk, egy pár szót szóljunk az Isten angyaláról, illetve egyáltalán az angyaloknak a szolgálatáról. Ugye erről itt már korábban is említettünk, de most is szóljunk róla, hogy az embereknek nagyon gyér, és sokszor nagyon téves elképzelésük van Isten angyalairól. Hát azt szinte már említeni sem érdemes ezeket a népies elképzeléseket, hogy az Isten angyalai ilyen szárnyas, szép nők, vagy ilyen kis szárnyas babácskák, mint ahogy Murillo a festményein, ugye a spanyol festő ábrázolta őket. És egyáltalán nem gondolunk arra sokszor, hogy milyen komoly szerepük van a megváltás művében, és nagy rész számunkra láthatatlanul, tulajdonképpen nagyon ritka, amikor látjuk őket, de számunkra láthatatlanul Isten rendelései szerint, Isten akaratának a végrehajtóiként a kulisszák mögött ők rengeteg dolgot cselekszenek. Tehát távolról sem annyi a feladatuk, mint régen, főleg faluhelyen így lehetett látni egy ilyen képet, hogy egy kisgyerek halad át egy hídon, és fölötte egy angyal szárnyait kiterjeszti, ugye az őrző angyal, leginkább ez marad meg az embereknek a képzelet világában. De hát olyat is olvasunk a Bibliában, hogy Isten angyala mondta Dánielnek, hogy a méd Dáriusz mellett, az uralkodó előtt én mellette álltam, hogy támogassam és segítségére legyek. Tehát történelem alakításában is részt vesznek. Máshol azt olvassuk, hogy visszatartják Krisztus eljövetel előtt a pusztító szeleket, amely globálisan az egész földet fenyegeti, ugye átvitt értelemben is véve a szelet, a pusztító erőket. Tehát nagyon sokféle az angyalok tevékenysége, és a 103. Zsoltár röviden így jellemzi őket, hogy hatalmas erejűek, akik hallgatnak Isten rendeletének a szavára, és tehát annak hírvívő és végrehajtója a világ mindenségben, magasabb rendű természetűek, mint az ember. Ezt abból is látjuk, ugye, hogy itt is maguktól leesnek a láncok. Péter kezéről az ajtó magától nyílik előttük, tehát a lehetőségeik sokkal nagyobbak, mint az embernek, a magasabb rendű természetük révén. És az angyalok hatalmas intelligenciájúak is, mert azzal is találkozunk a Bibliában többször is, hogy részt vesznek a isteni kinyilatkoztatás közvetítésében, és a prófétának magyarázatokat adnak a látomása során. Ilyen kifejezés is van a Bibliában, hogy magyarázó angyal, tehát a szellemi erejük is nagy, nem csak a fizikai erejük. Ugye azt is olvassuk, hogy amikor Isten angyala leszállt Jézus feltámadás, akkor nagy földindulás támadt. És ezek után akkor még azt említsük meg, hogy ilyen kijelentést is olvasunk a Bibliában az angyalokról. Zsidókhoz írt levél első fejezet 14. verse mondja, hogy ők szolgáló lelkek elküldve a szolgálatra, azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget, akik Isten országa örökösei lesznek. Ez a Bibliában egy nagyon magas minősítés, hogy szolgáló lélek. Nem szolgalélekről van szó, hanem szolgáló lélek. És ugye mi szívesen teszünk szolgálatokat a fölöttünk állóknak, de az alattunk lévőknek az már nem annyira jellemző minden emberre. Viszont az Isten angyalai a náluknál sokkal lejjebb lévő emberért is szolgáló lelkek szívesen és készséggel. És azt is olvassuk róluk Jelenések könyve 19. fejezetében, 10. versben, hogy János apostolnak Pátmos szigetén azt mondja Isten angyala, hogy én szolgatársad vagyok neked, és azoknak, akik megtartják-e könyv profétálásának beszédeit. Tehát azt mondja, ti nem láttok minket, de mi szolgatásként működünk együtt veletek az evangélium hirdetésében, az Isten országa építésében. Eszünkbe juthat még Jákobnak az álma, azt látta, hogy egy létra köti össze a mennyet és a földet, és az Úr van rajta, és Isten angyalai fel és alá járnak rajta. Ez valahogy azt fejezte ki, hogy sűrű az összeköttetés a menny és a föld között, és számunkra láthatatlanul az Isten angyalai nagyon sokféle szolgálatot végeznek, és támogatják azokat, akik Isten országához tartoznak, nem védtelenek itt az Isten országának polgárai, és nem magányosan küzdenek a sötétség erőivel. És ezek után akkor térjünk vissza az apostolok cselekedetei 12. fejezetéhez. Ugye azt olvastuk, hogy Péter nem is fogta föl, hogy mi történik vele. Ő, hogy az angyal fölébresztette, szólította, engedelmeskedett, de nem volt igazán tudatában annak, hogy most mi is történik itt, álmodik, látomás lát. És azt olvassuk, hogy mikor aztán az utcára kiértek, akkor realizálódott csak Péternek, és az angyal azonnal eltűnt, nem látta többet. Akkor ugye ezt mondta, és igazán megindulva mondta a 11. versben, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásából. De mielőtt tovább mennék, még egy pici kis mozzanatra is szeretnék kitérni, ezt a 8. versben találtuk. Az angyal mondta, hogy övesz fel magadat, ugye hosszú ruhát viseltek, ezt az övvel fogták fel, ugye, hogyha útnak indul, vagy munkához fog, és köst fel sarudat, és ő, Péter megtette, és akkor még külön szól neki az angyal, a felső ruhádat is vedd rád, és kövess engem. Ugye nagy az éghajlat, illetve a hőmérséklet ingadozás a nappal és az éjszaka között Palesztinában, és már nappal meleg van, de éjszaka komoly hűvös, pláne ilyen tavaszi időben, és még az angyalnak erre is gondja van, hogy meg ne fázzál, ha kiszabadítalak a börtönből, emlékezteti, hiszen látja, hogy Péter nem is fogja föl, hogy mi történik, és nem gondolja, hogy ő most szabad lesz, és az utcára kerül, mondja, hogy vedd rád a felső ruhádat. Ez mindig olyan megindító, hogy Istennek még ilyen kis dolgokra is gondja van. Itt megszakítom egy pillanatra, és csak egy kis saját emlékemet mondom el, hogy egyszer mennem kellett Szegedre, és előtte nagyon sok munkám volt az akkori központunkban, ami, és én is abban a házban laktam az emeleten, és már ott várt rám az autó, de én még mindig csináltam valamit ott az irodába, és akkor hát csak be akartam ugrani az autóbát, mondtam úgyis, Szegeden kiszállok, megtartom a bibliaórát, visszaszállok, november volt, és egyébként ilyen nagyon hideg szél fújt akkor, de hát ugye én azt mondtam, autóba kibeszállok most már, én annyira sietek, nehogy elkések, már csak beülök az autóba. És átfutott az agyamon, de csak ennyi volt az egész. Sose tudni, mi történik. És eznek a gondolatnak a hatására fölfutottam a lakásunkba, fölkaptam a kabátomat, meg a sapkámat, és alig hagytuk el Dabast, ugye még a régi úton mentünk, összeütköztünk egy bicikléssel, nem lehetett kivédeni, egy álló busz elől kanyarodott elénk hirtelen, úgyhogy betört a szélvédő, ő szegény bácsi eltörte, nyílt törésre a lábát, és ugye ilyenkor várni kell a mentőautót, a helyszínelő rendőröket, autóba sincs menedék, mert kitört a szélvédő, és hát ott jó óra hosszát kellett még eltölteni, és olyan volt, hogy egyik oldalon házsor, a másik oldalon mező, sűvített a szél, és én olyan hálásan gondoltam vissza, hogy hát Istenem, még erre is gondolt volt, hogy mikor be akarok szállni, csak úgy, akkor átfut az agyamon, sose tudni, mi történik, és ezért visszamegyek a kabátomért. Tehát bámulatos az, hogy Istennél nincs nagy és kis dolog. De menjünk tovább, és így olvassuk itt a 12. verstől, és miután Péter ezt megértette, hogy ténylegesen szabad, és Isten angyala szabadította ki, olvasom tovább, elment Máriának, János anyjának házához, aki Márknak neveztetik, ahol sokan voltak egybegyűlve és könyörögtek. És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatózzék. És megismervén Péter szavát, örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem befutva hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondták neki, elment az eszed. Ő azonban erősítette, hogy úgy van. Azok pedig mondták, az ő angyala az. Péter pedig szüntelen zörgetett, mikor azért felnyitották, meglátták és elálmélkodtak. Miután pedig kezével hallgatást intett nekik, elbeszélte nekik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlőcből, és mondta, adjátok tudtára ezt Jakabnak és az atyafiaknak, és kimenvén elment onnét más helyre. Ugye milyen nagyon életszerű ez a kis szakasz. Szóval ez nem egy kitalált történet, szinte ott vagyunk, annyira reális ez az egész leírás. Ugye azt olvassuk, hogy még a szolgálólány nevét is megmondja, aki ugye kiküldtek, és az hallgatózott. Ugye hát nyilván féltek az üldözéstől, nem tudták, hogy mi történhet. Ez a hely, ez ismerős volt, hogy keresztények gyülekezési helye, mert ha visszaemlékszünk, pünkösd előtt is ennek a Márk anyja Máriának a házában voltak egybegyűlve, és azt olvastuk itt, hogy sokan voltak ott egybegyűlve, úgy látszik tágas hely volt, és most is imádkoztak, folytatták az imádkozást, tehát a holnapi napra döbbenettel gondoltak nyilván, és szüntelen imádkoztak Péterért. És hát az is jellemző, hogy mikor ő meghallja Péter szavát, ugye, hát nyilván jól ismerte a hangját, ugye ez is milyen érdekes, hogy a hang milyen jellemző az egyes emberre, még az is, akkor nem merte kinyitni az ajtót, meg nem is tudta fölfogni, hogy tényleg Péter lenne, és örömében beszaladt, hogy hírul adja. Azok pedig hát azt mondták, hogy elment az eszed, hát hogy mondhatsz ilyet, ez képtelenség. Ugye milyen jellemző, buzgón imádkoznak, szüntelen imádkoztak, de mégsem merték hinni, hogy Isten most is úgy lép közbe. Úgyhogy mondhatjuk, hogy Péter nehezebben jutott be az övéi közé, mint ahogy kijutott a börtönből, mert nem merték hinni, hogy tényleg ő az. És még amikor erősítette, hogy de úgy van, biztos, hogy Péter hangja volt, akkor is azt mondták, hát az ő angyala lehet, aki tudja a hangját utánozni. Ez egyébként arról tanúskodik, hogy a személyes angyal fogalmát ismerték ezek az első keresztények. Egyébként erre csak annyi alapunk van, hogy feltételezzük, hogy a Krisztussal szövetséget kötő hívő embereknek személyes angyaluk van, mert Jézus mondta a gyermekekről, hogy meg ne szomorítsatok egyet se ezek közül, mert az ő angyalaik minden nap látják az én mennyei atyám arcát. Mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Nos, tehát akkor, ha tovább olvassuk, azt mondja, Péter pedig szüntelen zörgetett, mikor azért felnyitották és megláttak, ott teljesen megdöbbentek. És Péter akkor kezével hallgatást intett nekik, hát valószínűleg nem tudtak valami kiháltást, vagy valamiféle örömkifejezést visszatartani magukban, de mivel a helyzet veszélyes volt, Péter csendet intett, és úgy csendben magyarázta el nekik, hogy milyen csodálatos tapasztalatban volt része, és az üldözés ugye ott volt a sarkukban, és ezért óvatosságból Péter erről az ismert gyülekező helyről mindjárt elment más helyre, mert azt feltételezhető volt, hogy ha keresik reggel, akkor ezen a helyen is keresni fogják, ami ismert gyülekező hely volt. És annyit kér csak tőlük, hogy adjátok ezt tudtára Jakabnak és az atyafiaknak. Na hát ugye ez természetesen nem az a Jakab, akit kivékeztek, aki a 12 tanítvány egyike volt, hanem olvastunk már róla, hogy amikor pünkösd előtt együtt voltak és imádkoztak ugyanennek a Máriának a házából, akkor ott volt Mária és Jézus anyja, meg az Úr atyafia, Jakab és az Úr atyafiai, tehát ez a Jézus testvéreinek egyike, akik életében nem hittek benne, de feltámadása után, ugye külön olvassuk az Korintusi első levél 15. fejezetében, amikor felsorolja, hogy ki mindenkinek jelent meg Jézus feltámadás után, Jakabot külön említi. Ugye ők, hogy így mondjam, féltestvérei voltak Jézusnak, az ókeresztény hadomány is úgy tudja, hogy József özvegyember volt, és és neki fiai voltak, amikor Mária eljegyezte, és úgy is beszéltek Jézussal, ahogyan az idősebb testvérrel nem beszéltek volna, tehát Jézus bizonyára fiatalabb volt, kétségtelenül, mint ők, és olyan lekezelően bántak vele, de Jézus halála és feltámadása megfordította ezt a helyzetet, és legalábbis egyesek a négy fiú közül, akiket Márk felsorol, Jézus tanítványaivá lettek, és ez a Jakab különösen hűséges, oszlopos tanítványá, ugye a Jakab levelét is ő írta, amit az Újszövetségben találunk. Tehát ő neki üzen, mint a már az egyik vezető apostolnak Péter, hogy mondják el a kiszabadulása történetét. És még az előadás utolsó részében még olvassuk el a 18. verstől a fejezet végéig, hogy mi történt másnap, amikor felfedezték, hogy Péter nincs a börtönben. Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támadta vitézek között, mi történt hát Péterrel. Heródes pedig, amikor előkérte őt és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolta, hogy kivégeztessenek. És lementvén Júdeából Cézáreába ott időzött. Ez nem véletlen, hogy Heródesnek ehhez a kegyetlen cselekedetéhez rögtön hozzákapcsolja a továbbiakat. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek ő hozzá, és Blastuszt, a király kamarását megnyerve békességet kértek, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székébe ülve nyilvánosan szólt hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: Isten szava ez, és nem emberi. Azonnal megverte őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. Azért is nagyon érdekes ez a rész, mert Josephus Flavius a Zsidók története című művében első Heródes Agrippa halálát leírja. Gyakorlatilag pontosan úgy, ahogy a Bibliában olvassuk. Ugye Josephus Flavius, ugye a Jézus idősebb kortársa, első századbeli zsidó történetíró, aki aztán Jeruzsálem pusztulását is megérte, és megírta a zsidó háborút. És ez a Josephus Flavius is, itt össze lehet hasonlítani a bibliai leírást meg az övét, majd mindjárt fogom is idézni. De előbb még álljunk meg ott, hogy Heródes ezeket a szerencsétlen katonákat kivégeztette. Ugye nagyon szigorúan vették, ha az őröknél elszabadulna, de gondoljunk arra, hogy erre már volt példa, hogy Isten angyala szabadította ki az apostolokat évekkel korábban, és hát volt példa arra, hogy hiába őriztették Jézus sírját, Jézus feltámadt, és hogy merték ezek után ezt megtenni? Tehát amikor kivallatták őket, biztos őszintén elmondták, hogy fogalmuk sincs semmit, ők nem láttak, nem érzékeltek semmit, és nem tudnak számot adni rajta, ők teljesítették a kötelességüket. És ez a Heródes Agrippa, aki azért annyi mindent tudott a zsidó hitről, és úgy tüntette fel magát, hogy ő is hithű zsidóvá lett, és aki annyi mindent tudott Jézusról, meg a tanítványai történetéről, mégis ezeket a szerencsétlen őröket kivégeztette, mint kötelességmulasztókat. Persze mindannyiunkban megjelenik, hát Isten miért nem védte meg őket is, nem? Mindegyikünk fejében felmerül. Ugye Habakuk próféta könyvében van egy ilyen kérdés, az első fejezet 13. versében. Azt mondja: Uram, hát a te szemeid tisztábbak, hogy sem nézhetnéd a gonoszt. Miért nézed a hisszegőket? Miért, hogy a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Ugye ez minden hívő emberben felmerül. Nem tudunk teljes választ adni rá ezen a földön. Ugye, hiszen belegondolunk, hogy mennyi rengeteg kegyetlenség és szörnyűség történik a világon. Isten nem lép minden esetben közbe. De hogy az végső isteni igazság szolgáltatás, az biztos, hogy ezeket a dolgokat helyére teszi, afelül az írás nem hagy kétséget. De ez esetben már az életben megtörtént az igazságszolgáltatás, mert a Heródes Agrippának most már nem csak Jakab kivégeztetése volt a rovásán, és az, hogy Péterrel is ugyanezt szándékozott tenni, hanem ez az abszolút szörnyű kegyetlenség, amit ezekkel az őrökkel tetetett. És akkor említi, hogy ugye az ünnep idején Agrippa Jeruzsálemben tartózkodott, Júdeában, de aztán visszament Cézáreába, és hogy ott ugye megkeresték őt a tírusziak és a szidóniak követségekkel, ugye ellentét volt, itt megjegyzi, és hát azok ott a király kamarását kérték közvetítőnek, mert ugye a Tírus meg Szidon ott nem volt gabonaellátás, ők mindig Palesztinából szerezték be a gabonát, és hát itt igyekeztek kibékülni, és hát a békülés idején egy nagy ünnepséget rendeztek, és úgy olvassuk, hogy a kitűzött napon Heródes királyi ruhájába felöltözve a székébe ült, és valami beszédet mondott, nyilvánosan szólt hozzájuk, a nép pedig felkiáltott, Isten szava ez is nem emberi. De akkor most már nem olvasom még egyszer ezt a részt, hanem olvasom, hogy Josephus Flavius hogy írja le a Zsidók története című művében, hogy mi történt. Így olvasom. Agrippa már 3 éve uralkodott egész Júdeán, amikor egyszer Cézáreába ment. Ott a császár tiszteletére játékokat rendezett, ugye a tiszta görög-római kultúra szerint élt. Az ünnepségekre az egész tartományból rengeteg tekintélyes és magasrangú ember sereg lett össze. Az ünnepség második napján Agrippa már korán reggel a színházba ment, csodálatos művészettel szőtt színezüst ruhában. Ugye itt csak annyit mond a Bibliában, hogy királyi ruhában. Itt azt mondja, hogy csodálatos művészettel szőtt színezüst ruhában. A felkelő nap sugaraiban káprázatos fényben csillant meg az ezüst, és úgy elvakított mindenkit, hogy kénytelnek voltak félelemtől borzongva elfordulni. A hízelgők hamarosan mindenfelül lelkes kiáltásokkal köszöntötték, bizonyára ezek a tírusziak meg szidóniak is, akiknek érdekük volt a megnyerése Agrippának. Azt mondja, Istennek nevezték, és kérték, hogy árassza rájuk kegyeit, hiszen ha eddig embernek tisztelték, a jövőben embernél hatalmasabb lényként akarják imádni. Na hát ez volt az ő dicsőségének a csúcsa. A király ezt egészen természetesnek találta, és nem utasította vissza Isten káromkó hízelkedéseiket. Nyomban szörnyű fájdalom kezdte kínozni a gyomrát, és már kezdettől fogva iszonyatosan meggyötörte. Ekkor felugrott, és így szólt főembereihez. Íme én a ti istenetek most kénytelen, kelletlen meghalok, és a végzet meghazudtolja a ti hízelkedő szavaitokat. Halhatatlannak neveztetek engem, pedig a halál már is elragad. Még beszélt, amikor már is elviselhetetlenné fokozódtak fájdalmai, tehát gyorsan visszavitték a palotájára, és hamarosan mindenfelé híre futott, hogy a király haldoklik. Még 5 napig szenvedte a kínokat belső részeiben, míg végre meghalt. Életének 54. uralkodásának 7. esztendejében. Így ért véget az önistenítő első Heródes, illetve az istenítést elfogadó Heródes Agrippa élete, és talán ebben van egy tanulság mindazokra vonatkozóan, akik a hatalom birtokában Istennek képzelik magukat, és ilyesmi hódolatot fogadnak el, vagy igényelnek az alattvalóiktól. Sokszor gyors az alázuhanás, mint ahogyan ez Heródes Agrippával is történt. És így olvassuk a 24. versben, Istennek igéje pedig növekedett és terjedt. És ezt nem véletlenül teszi hozzá, mert bizonyára az emberek is összekötötték mindezeket az eseményeket, hogy kegyetlenkedett a Krisztus gyülekezetével, Jakabot kivégezte, Pétert is akadta, Péter csodálatos szabadulásának a híre is kétségtelenül elterjedt, meg az őrök kivégeztetésének a híre is, és ez közvetlen utána történt. és az, hogy akkor történt, míg ő elfogadta az Istennek kiháró tiszteletet, ez megdöbbenést keltett. És ez is megfordult tehát, ez az üldözési hullám, és az ellenkezője történt, Isten igéje növekedett és terjedt, olvassuk a Szentírásban. Tehát egy nagyon érdekes, különleges korszak ez, és érdemes részletesen gondolnunk át ezeket a történéseket, és kívánom, hogy mi is azt vigyük el magunkban, hogy akik Istenben bíznak, azok nem védtelenek és kiszolgáltatottak ezen a világon, azok pedig szánnivalóak, akik gátlástalanul és hatalomittasan Istennek képzelik magukat, mert végül mégis az Isten félőknek lesz jó dolguk. És már ebben az életben is az Isten sokszor megmutatja az ő szabadító hatalmát irántuk, akiknek pedig úgy gondolják, hogy ebben az életben ők mindent elérhetnek, és mindenkit letaposhatnak. Ha nem ebben az életben, akkor a végítéletkor megvan az igazságszolgáltatásuk. Ugye Jézus olyat mondott Júdásról is, hogy jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem született volna. És hát azt hiszem, ezt komolyan kell az embernek venni, és áll az, amit az írásban egy helyen olvasunk, hogy tudom én, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, és ezzel fejeznénk be talán a mai témánkat.